Ezt a cikket a június 1-jével kezdődő héten fogjuk tanulmányozni. A címe: Boldog lehetsz még akkor is, ha gyűlölnek. A kulcsidézet így szól: Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek. Lukács 6.22. 111-es ének. Sok okunk van az örömre. Téma: Miért lehetünk boldogok akkor is, amikor az emberek gyűlölnek minket, amiatt, hogy Jehovát szolgáljuk?
Az első bekezdéshez tartozó kérdés: Mit mondott Jézus, és miért lehet ez meglepő?
Jézus ezt mondta a hegyi beszédben: Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek. Lukács 6.22. A szavai biztosan nagyon meglepték a hallgatóit, hiszen senki sem örül annak, ha mások gyűlölik. De akkor vajon miért mondta ezt Jézus? Mivel a követőit napjainkban is sokan gyűlölik, érdemes megvizsgálnunk ezt a kérdést. Ebben a cikkben arról lesz szó, hogy miért gyűlölnek minket, és hogy miért lehetünk boldogok még ilyenkor is. Miért gyűlölnek minket?
A második és harmadik bekezdéshez tartozó kérdés: Mi az egyik oka annak, hogy üldözik az igaz keresztényeket, és miben segít, hogy tudjuk ezt?
Azért gyűlölnek minket, mert Jehovát imádjuk. Jézus ezt mondta azokról, akik üldözni fogják a követőit, sőt, akár meg is ölik őket: Nem ismerték meg sem az atyát, sem engem.
A János 16.2.3 ezt írja:
Kizárnak majd benneteket a zsinagógából. Igen, eljön az óra, amikor mindenki, aki megöltiteket, azt hiszi, hogy szent szolgálatot végez Istennek. Ezeket azonban azért teszik, mert nem ismerték meg sem az atyát, sem engem.
Emögött, a nagyfokú gyűlölet mögött valójában ennek a világrendszernek az istene, Sátán áll. 2 Korintusz 4.3.4. Megvakítja az emberek elméjét, hogy ne ismerjék meg az igazságot Jehováról, és gyűlöletet szít azok ellen, akik viszont ismerik és szeretik őt. Milyen hatással van ránk, hogy tudjuk ezt? Ha arra gondolunk, hogy Sátán megtéveszti azokat, akik üldöznek bennünket, az segíteni fog, hogy ne érezzünk gyűlöletet irántuk. Ezt jól bizonyítják a következő példák is. Bár Pavel olyan országban él, ahol be van tiltva a munkánk, továbbra is ragaszkodik Jehova imádatához. Ezért letartóztatták, kegyetlenül megverték, és hónapokra magánzárkába helyezték. Ezt mondja: Nem kérdéses számomra, hogy az üldözés mögött Sátán és a démonok állnak, akik az igazi imádat ellenségei. Azt tapasztaltam, hogy a börtön dolgozóinak többsége személy szerint nem gyűlöl minket. Egyszerűen csak a munkáját végzi. Egy Horvátországban élő testvér pedig, akivel nagyon ellenségesen bántak a szülei, ezt mondja: Megértettem, hogy az ellenség valójában Sátán, és nem a szüleim.
A negyedik bekezdéshez tartozó kérdés: Mit tanulhatunk Jézus és István példájából?
Amellett, hogy nem gyűlöljük azokat, akik üldöznek minket, arra is készek vagyunk, hogy imádkozzunk értük. Ebben jó példa számunkra Jézus és István. Jézus a kínoszlapon függve így imádkozott: Atyám, bocsáss meg nekik! Lukács 23.34. Kikre utalhatott? Minden bizonnyal a katonákra, akik azért szegezték oszlopra, mert parancsot teljesítettek. Ezen kívül azokra az emberekre is gondolhatott, akik a tömegben a vallási vezetők felbújtására a kivégzését követelték. Jézus tudta, hogy sem a katonák, sem ezek az emberek nem fogták fel, hogy mit tesznek valójában. Jézushoz hasonlóan István is azt kérte Jehovától, hogy bocsásson meg a kivégzőinek. Vajon meghallgatta Jehova ezeket az imákat? Határozottan. Sokan, akiknek közük volt Jézus kivégzéséhez, később megbánták a tettüket, hinni kezdtek Jézusban és megkeresztelkedtek. És legalább egy személy azok közül, akik helyeselték István kivégzését, a tarzuszi Saul, később keresztény lett. Szívből megbánta azt a sok szörnyűséget, amit akkor tett, amikor még nem ismerte az igazságot.
A képen egy testvér, akinek zúzódások vannak az arcán, az árkájában imádkozik. A közelben egy őr áll. A kép aláírás szerint Istvánhoz hasonlóan mi is imádkozhatunk azokért, akik üldöznek minket. Az ötödik bekezdéshez tartozó kérdés: Mit tanultál Cézár történetéből?
Jehova ma is meghallgat minket, amikor imádkozunk azokért, akik ellenségesek velünk. Ez bizonyítja Cészár példája is, aki Venezuelában él. Az apukája hevesen elelezte az igazságot. Cészár ezt meséli. Az anyukám nagyon jó anya és feleség volt. Bár mindig a királyság volt az első helyen az életében, sosem hanyagolta el apát. Bennünket, gyerekeket is arra tanított, hogy tiszteljük őt, és hogy fogadjunk szót neki, ha csak nem kér olyasmit, ami ellentétes Jehova akaratával. Az évek során Cészár apukája megenyhült. Cészár így folytatja. Egy nap miután szívből imádkoztam az apukámért, megkérdeztem tőle, hogy szívesen tanulmányozná-e a Bibliát velem. Nehéz szavakba önteni, hogy mennyire boldog voltam, amikor igent mondott. Idővel Cészár apukája megkeresztelkedett. Igaz, nem minden történet végződik így. De sokan megenyhülnek, amikor azt látják, hogy tisztelettel beszélünk és viselkedünk velük, és ennek nagyon örülünk. Szívből vágyunk rá, hogy irgalmas Istenünk Jehova, az egész föld bírája, még több ilyen embert magához vonzom. 1 Mózes 18.25.
A hatodik bekezdéshez tartozó kérdés. A Márk 13.13 szerint miért gyűlölnek még minket az emberek?
Azért gyűlölnek minket, mert Jézust támogatjuk. Jézus azt mondta, hogy a neve miatt az igaz keresztényeket minden ember gyűlölni fogja.
A Márk 13.13 ezt írja.
És a nevem miatt minden ember gyűlölni fog titeket, de aki mindvégig kitart, az megmenekül.
Mit jelent ez? A név szó Jézus hírnevére utal, valamint az Isten királyságának királyaként betöltött pozíciójára. Azért gyűlölnek minket az emberek, mert nem ismerik el, hogy Jehova Jézus Krisztust választotta a világegyetem uralkodójának. Ehelyett inkább emberi vezetőkben bíznak. De a helyzet rövidesen változni fog. Jézus már 1914 óta királyként uralkodik, és hamarosan véget vet minden olyan uralomnak, amely nem ismeri el az ő hatalmát.
A hetedik és nyolcadik bekezdéshez tartozó kérdés. Miért ellenségesek néhányan Jehova szolgáival?
Azért gyűlölnek minket, mert nem olvadunk bele Sátán világába. Jézus figyelmeztette a követőit, hogy gyűlölni fogják őket, mert nem része a világnak.
A János 15-18-20-ig terjedő versekben ez áll.
Ha a világ gyűlöl benneteket, ne feledjétek, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha része volnátok a világnak, a világ kedvelne benneteket, hiszen az övéi lennétek. De mivel nem vagytok része a világnak, hanem kiválasztottalak titeket a világból, ezért a világ gyűlöl titeket. Tartsátok észben, amit mondtam nektek. A rabszolga nem nagyobb az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én szavaimat megfogadták, a ti szavaitokat is megfogadják majd.
Az első századi keresztényekhez hasonlóan mi sem vesszük át a világra jellemző gondolkodásmódot, viselkedést és beszédstílust. Emiatt sok hittársunknak kell gúnyolódással szembenéznie a munkahelyén vagy az iskolában. Ugyanakkor örülünk, hogy néhányaknak megváltozik a rólunk alkotott véleménye, és tisztelni kezdenek minket. Figyeljük meg, mi történt Ignációval, aki Közép-Amerikában él. Az egyik tanára éveken át gúnyolta amiatt, hogy ragaszkodott a Biblia erkölcsi elveihez. De aztán, mielőtt befejezte az iskolát, a tanára megkérdezte tőle, hogy hogyan tudott kitartani a meggyőződése mellett, még ilyen ellenséges környezetben is. Ignácio elmondta, hogy azért, mert biztos benne, hogy védelmet jelent, ha betartjuk Isten törvényeit. Meghívta őt az összejövetelre is, és nagy meglepetésére a tanár elment. Annyira lenyűgözte, hogy milyen barátságos légkör fogadta, hogy elkezdett rendszeresen járni az összejövetelekre. Később elkezdte tanulmányozni a Bibliát. Bár neki is ellenségeskedéssel kellett szembenéznie, szépen előre haladt és megkeresztelkedett.
A képösszeállításon beállított jelenetek láthatók Ignációról az iskolában. Első kép. A tanára gúnyolja a többi diák előtt, de ő eközben csendben ül és tisztelettudóan viselkedik. Második kép. Később a tanára figyelmesen meghallgatja őt. A kép leírás szerint ez egy beállított jelenet arról, hogy Ignácio tanúskodik a tanárának. A képeknél ez a szöveg olvasható. A korunktól függetlenül bátran meg tudjuk védeni a hitünket. 9. és 10. bekezdés, A kérdés. Miben különbözünk még Sátán világától? B kérdés. Mit tanulhatunk Pál apostol példájából?
Abban az értelemben is különbözünk Sátán világától, hogy nem folyunk bele a politikába és a háborúkba. A Róma 13:1-el összhangban törekszünk rá, hogy törvénytisztelő állampolgárok legyünk. Ugyanakkor semlegesek vagyunk politikailag, ezért nem pályázunk politikai tisztségre, és nem is megyünk el szavazni. Ennek az az oka, hogy Jehova és a királysága mellett foglaltunk állást, amelynek az élén Krisztus áll. A semleges álláspontunk miatt sok hittársunk börtönbe kerül, de őket még ez sem akadályozza meg abban, hogy beszéljenek másoknak a jó hírről. Ezzel Pál apostol példáját követik. Ő éveket töltött házi őrizetben és börtönben. Ennek ellenére minden lehetőséget megragadott, hogy tanúskodjon másoknak, például a börtönőröknek, hivatalnokoknak, kormányzóknak, királyoknak, és talán még Néró császár hivatalnokainak is. Hozzá hasonlóan a börtönben lévő testvéreink is mindenkivel megosztják a jó hírt, akivel csak tudják, többek között bírókkal, kormánytisztviselőkkel és őrökkel. Az egyik testvérünk, aki több mint 6 évet volt börtönben a semleges álláspontja miatt, elmondta, hogy egyáltalán nem büntetésnek élte meg ezt az időszakot. Inkább úgy gondolt rá, mintha azt a megbizatást kapta volna Jehovától, hogy minél több tiszta szívű emberrel megossza a jó hírt ezen a különleges területen. Valóban óriási öröm, ha Jehova felhasznál bennünket arra, hogy segíteni tudjunk valakinek megismerni az igazságot. Most nézzük meg, milyen további okaink vannak arra, hogy még akkor is boldogok legyünk, ha gyűlölnek bennünket. Miért lehetünk boldogok az üldözés ellenére is?
A 11. bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan erősítheti meg a hitünket az üldözés? Mondj egy példát.
Az, hogy gyűlölnek minket, bibliai proféciát teljesít. A Bibliában feljegyzett első profécia szerint Sátán és az utódja, vagyis azok, akik követik őt, gyűlölni fogják Jehova szolgáit. Jézus is gyakran beszélt arról, hogy Jehova szolgáit üldözni fogják, és erről mind a 4 evangéliumban olvashatunk. Más bibliai írók is megerősítették, hogy a keresztényeknek üldözésre kell számítaniuk. Ezért, amikor üldözéssel kell szembenéznünk, nem lepődünk meg. Inkább örülünk, hogy teljesednek a bibliai proféciák, és még inkább megerősödik bennünk, hogy az igaz Istent szolgáljuk. Figyeljük meg egy testvérnő példáját, aki egy olyan országban él, ahol korlátozva van a munkánk. Ezt mondja. Amikor átadtam az életemet Jehovának, tudtam, hogy előbb-utóbb üldözni fognak a hitemért. Ezért a próbák nem félemlítettek meg, és nem is leptek meg. A testvérnőt sokan bántották a hite miatt, köztük a férje is. Megalázóan bánt vele, és elégette a Bibliáját, valamint a kiadványait. De a testvérnő nem hátrált meg, sőt, a történtek inkább megerősítették a hitét. Ezt mondja. A proféciák miatt nem ért váratlanul az üldözés. Amikor nekem is szembe kellett néznem vele, az még inkább meggyőzött arról, hogy az igaz valláshoz tartozom.
A 12. bekezdéshez tartozó kérdés. Mi segített egy testvérnek kiállni az üldözést?
Bár számítunk rá, hogy üldözni fognak minket, attól még nem könnyű ezt elviselni. Figyeljük meg, mit mond egy testvér arról, hogy milyen volt a börtönben. Időnként annyira el voltam keseredve, és olyan zaklatott voltam, hogy csak sírtam. Mi segített neki? Így beszél erről. Folyton imádkoztam. Minden reggelt imával kezdtem, és napközben is valahányszor nehézségem adódott, Jehovához fordultam. Amikor pedig feldühített, hogy igazságtalanul bánnak velem, bezárkoztam a WC-be, és imádkoztam. Ezen kívül elmélkedett olyanok példáján, akik az ókorban vagy napjainkban hűségesek maradtak az üldözés ellenére. Ez segített neki kitartani, és Jézus ígéretével összhangban béke töltötte el.
A 13. bekezdéshez tartozó kérdés. Mi segít, hogy még akkor is ki tudjunk tartani, ha gyűlölnek minket?
A szeretet erősebb a gyűlöletnél. Jézus mindvégig teljes szívéből szerette az atyát, és a barátait is nagyon szerette. Ha mi is ennyire szeretjük Jehovát és a hittársainkat, még akkor is ki fogunk tudni tartani, ha gyűlölnek minket. Nézzük meg Pál apostol példáján keresztül, hogy miért mondhatjuk ezt.
A 14. bekezdéshez tartozó kérdés. Mi segített Pálnak bátran szembenézni a halállal?
Nem sokkal a kivégzés előtt Pál ezt írta a barátjának Timóteusznak. Isten nem a gyávasság szellemét adta nekünk, hanem az erőjét, szeretetét. 2 Timóteus 1.7. Mire gondolt? Arra, hogyha nagyon szeretjük Jehovát, akkor komoly nehézségeket is készek leszünk kiállni érte. Kétségkívül Pálnak is a Jehova iránti erős szeretete adott bátorságot ahhoz, hogy az élete árán is ragaszkodjon a tiszta imádathoz.
A 15. bekezdéshez tartozó kérdés. Mire indítja az önfeláldozó szeretet a testvéreinket?
Nagyon szeretjük azokat a hittársainkat, akik még az üldözés dacára sem adják fel a hitüket. Az irántuk érzett szeretet arra indít minket, hogy készek legyünk még a saját biztonságunkat is kockára tenni értük, ahogy Aquila és Priscilla is tette. Például Oroszországban, amikor letartóztatják egy hittársunkat, sok testvérünk elmegy a tárgyalására, hogy bátorítsák őt. Az egyik letartóztatott testvérnő annyira meghatódott, amikor meglátta, hogy milyen sok hittársa várja őt a bíróságon, hogy szóhoz sem tudott jutni. Az önfeláldozó szeretetük óriási erőt öntött belé ebben a nehéz helyzetben. Igazán boldogok lehetünk, hogy ilyen erős szeretet fűzi össze Jehova népét.
A képen két rendőrnő beültet egy testvérnőt egy furgonba, közben a hittársai a támogatásuk jeléül tapsolnak. A kép leírás szerint ez egy beállított jelenet arról, hogyan támogatnak a hittársai egy testvérnőt, akit börtönbe visznek. A képnél ez a szöveg olvasható. A testvéreinket még a munkánk korlátozása vagy betiltása sem tartja vissza attól, hogy önzetlen szeretettel bánjanak egymással. A 16. bekezdéshez tartozó kérdés. Miért mondta Péter apostol, hogy boldogok lehetünk, ha amiatt bánnak rosszul velünk, hogy Istent szolgáljuk?
Tudjuk, hogy Jehova örül, ha még annak ellenére is kitartunk, hogy gyűlölnek minket.
Az 1 Péter 4.14 ezt írja.
Ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, boldogok vagytok, mert a dicsőség szelleme, igen, Isten szelleme nyugszik rajtatok.
Péter apostol azt írta, hogy boldogok lehetünk, ha azért bánnak rosszul velünk, mert Isten szolgáljuk. Miért lehetünk boldogok ilyenkor? Mert ez annak a jele, hogy Isten szelleme nyugszik rajtunk. Péter tudta, hogy ez mennyire így van. Nem sokkal időszámításunk szerint 33 pünkösdje után a zsidó templomőrség letartóztatta őt és a többi apostolt, amiért prédikáltak. De Péter bátran kiállt az igazság mellett. Míg az sem tántorította el őt és a többi apostolt a prédikálástól, hogy megverték őket. Sőt, újjongtak, amiért méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek Jézus nevéért. Mi is nagyon boldogok lehetünk, ha kitartunk a próbák közepette. Cselekedetek 5.40-42-ig.
A 17. bekezdéshez tartozó kérdés. Mit mondott Jézus a tanítványainak a halála előtti éjszakán?
A halála előtti éjszakán Jézus ezt mondta a tanítványainak. Aki engem szeret, azt szeretni fogja az én atyám, és én is szeretni fogom őt. János 14.21. Mennyire várjuk már azt az időt, amikor az emberek nem gyűlölni, hanem szeretni fognak minket amiatt, hogy Jehovát szolgáljuk. Addig se feledkezzünk meg arról, hogy milyen sok okunk van rá, hogy még akkor is boldogok legyünk, ha gyűlölnek minket. Mit válaszolnál? Miért gyűlölik Jézus követőit? Miért mondhatjuk, hogy a szeretet erősebb a gyűlöletnél? Miért lehetünk boldogok még olyankor is, amikor gyűlölnek minket? 149-es ének, győzelmi ének. Vége a cikknek.